Együtt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Réthei Miklós orvos anatómussal, az Orvostudományok Akadémiai doktorával Veszelovszky Zoltán beszélget.
Én azt hiszem, hogy aztán ez a egymásra találásotok később, amikor már külföldi utakra, tanulmányutakra mentek, úgy tudom, hogy Amerikába is sokat utaztatok, az sokat hozott abban, hogy még inkább egyek legyetek.
Így van, tehát ugye akkor 65-ben házasodtunk, 67-ben Szilvi lányunk megszületett, 70-ben az Orsi lányunk, 74-ben János, a fiunk, úgyhogy az, de hát közben mi is vándoroltunk, szóval a mi családunk is több helyen lakott, még hogyha a gyerekeink nem is élvezték ezt a lehetőséget. Igen, és akkor 74-ben az a lehetőséget kaptuk szakmai kapcsolatok révén, hogy engem meghívtak legalább egy éves amerikai útra, és hát akkor ugye 74-ben azért még családnak nem volt könnyű kimenni, de hát itt élveztük az a naposomnak.
Gyereknek itt kellett maradni.
Pontosan, tehát azt is mondták nekünk, a János néhány hónapos bébi volt, és azt mondták, hogy hát a bébit vigyük magunkkal, de a két lányt azt hagyjuk itt a nagyszülőknek, és mondtuk, hogy nem, és akkor kimentünk. Tehát mondjuk ez, akkor azért ez nem volt annyira különleges, nem volt általános, de az azért már többen mentek. A kollégák hasonló korban, hasonló családi helyzetben lévő kollégák közül már mások is mentek. Úgyhogy ez volt egy nagy lehetőség, mert ugye hát 74-ben Amerika is egész más volt még, nem ez az Amerika, amiről hát most minden rosszat is elmondhatunk meg azóta is. Nagyon barátságosan fogadtak minket, egy olyan Chapel Hillbe kerültünk, ami...
56 még közel volt.
Így van, és ez egy Észak-Karolinának egy kisvárosa, ahol az első állami egyetem van. Az Észak-Karolinai Állami Egyetem, ugye az Amerikai Egyetem alapítása magánegyetemekkel kezdődött, de ez volt az első állami egyetem, hát Amerikában azért a múlt nem megy vissza a 14. században, meg megfelelő időben, de egy nagyon szép, nagyon jó, rendezett társaság volt, nagyon kedves emberekkel, úgyhogy ott mi éltük a nagylányunk már iskolába járt, a kislányunk óvodába járt, a feleségem élvezte azt a közösséget, ami a szomszédságot jelentette. Én bejártam, én az intézetbe töltöttem a napjaimat, úgyhogy az egy fantasztikus élmény volt mindegyünk számára, és nagyon összekapcsolta a családot. Hazajöttünk. Ugye ez is egy kritikus kérdés volt, hogy akkor most mit csináljuk? Hát ugye az apusom állt jót helyettünk, de azt mondta, hogy azért ennyire nem fontos, hogyha ti kinn akartok maradni, de azért számunkra fontos volt, hogy hazajöjjünk, hazajöttünk, és akkor meg észrevettük, hogy a gyerekeknek az angol tudása, amelyiket hát azért jól kialakult, az pillanatok alatt kezdett romlani, úgyhogy akkor elkezdtünk velük angolul beszélni, és ők készek voltak erre, úgyhogy ők is angolul válaszoltak. És akkor ez meg itthon összetartott minket, hogy hát olyan furcsa volt, hogy bárhol villamoson, társaságban mi a gyerekeinkkel angolul beszéltünk. Ez nem volt egy perfekt angol tudás, mert a miénk sem, tehát állandóan jöttek új fogalmak az életünkbe, és akkor ennek mindig utána kellett nézni, meg a gyerekek életében is. Na mindegy, és akkor kimentünk még egyszer, akkor én a munkámmal elértem azt, hogy akkor szinte nekem a 16 éven keresztül egy állásom volt, ami akkor pénzt kaptam, amikor kint voltam, és amikor nem voltam kint, akkor a következő utat készítettük elő. Úgyhogy ez ment egész 88-ig, és a gyerekek, ezek, hogy is volt, 76-ban jöttünk haza, 80-ban megint mentünk háromszor, és a gyerekek megtalálták az osztálytársaikat a megfelelő iskolákba, és 85-ben harmadszor is kimentünk. Szóval ez így már egy rendkívüli helyzet volt. És hát ezzel sokat nyertünk, és mondom, ez a gyerekeink életében is, a nagyobbik lányom az angol tanár, a kisebbik lányom, aki ugye most a holland tanszéken dolgozik, de őnek is Utrechtben angol diplomája van, angol nyelvből van diplomája, fiamnak sincs gondja az angol nyelvvel. De az összetartó erő az amire mind úgy emlékezünk.
Ez érdekes, amit mondasz, azt gondolom, hogy nem csak nyelvben, hanem nagyon-nagyon-nagyon sok minden mélyebb ilyen emberi dolgokat is tudtatok Amerikából aztán importálni. Amit gondolom, amikor meg katedrára álltál, és álltál jó sokat az elmúlt években, Mi volt az, ami olyan fontos élettapasztalat volt, legfontosabb gondolat, most nem szakmailag, hanem emberileg, amit te, mint tanár át akartál feltétlenül vinni, és hogy a te tanítványaid, azok tudják, hogy igen, ez itt nálad mindig nagyon fontos volt.
Mondjuk a kedvezőbb jelenség volt, és túl sok kedvezőtlen nem is volt tulajdonképpen, az a könnyedség volt, ahogy az emberek egymást megszólították. A korkülönbségekkel együtt. Tehát ahogy érdeklődtek, nyilván a nyelv is segíti ezt, hogy az angolban nincs az a tegeződés, magázás. Noha ők nagyon pontosan tudják, hogy mikor használják az egyiket, igen, és mikor a másikat, nem tévednek. De ez jelentővé teszi, és szóval az ahogy amit mondtam, hogy a feleségem élte a szomszédságnak az életét. Ugye, nagyon kedvesen segítettek, de egy csomó mindenről elbeszélgettek, megtudtak, érdeklődtek. Utána a feleségem, aki akkor már gyerekgyógyász szakorvos volt, bejárt a gyerekgyógyászok közé akkor az egyetemi klinikára, a beteghez nem nyúlhatott, de végig rengeteget tanult ott. Tehát teljesen nyitottak voltak a kollégák, ez most egy szakmai dolog arra, hogy valaki jön, akinek a véleményére kíváncsiak voltak. Tehát, hogy megkérdezték, hogy mit mond erre a tünetekre, most akkor mit szól ehhez, mit csináljunk, és onnan megmondták, hogy ők mit csinálnak.
Tehát, és ezt a nyitottságot hogyan adtátok tovább? Mert hogyha ez volt a tapasztalat, akkor igen, ez hogyan ment tovább?
Szóval,
hogy törekedtetek egyáltalán?
Olyan dolgokban, persze, szóval amikor én aztán itt az egyetemi ranglétrán mentem fölfelé, tehát az, hogy mindenki tudjon arról egy szervezetben, egy intézetben, anatómiai intézetben, amiről neki tudnia kell. Kicsit talán még többet is tudjon arról. Tehát ne legyenek titkos dolgok. Nem hiszem, hogy túlságosan fontos, de amikor bárhol voltam én vezető a titkárságon, mindig tudták, hogy persze, hogy hol vagyok. Mert ezt fontosnak éreztem, hogyha engem keresnek. Szóval én együtt dolgozom a titkárnővel, akkor őt méltassam arra, hogy ő lássa azt, hogy ő hol ér el engem, hogyha valami kell. Vagy, tudod, tehát ilyen kérdés, de a hallgatókkal szemben is. 1991-ben igen, 4 jelölt közül megválasztottak az egyetem rektorává. Nagyon azon voltam, hogy az a nimbus, ami a rektort körülveszi, az szűnjön meg. Nekem volt egy rektor helyettesem, meg voltak a vezető munkatársaim, meg volt a titkárságom. Ott mindenki tudta, hogy mi a dolga. Azért, mert megbeszéltük, hogy kinek mi a dolga. Szóval a munkaköri légkör, azt Amerikában láttuk. Tehát az olyan, pedig hát mondjuk az egyetem, az nem egy munkahely volt, nem olyan értelemben munkahely, hogy egy szalag mellett dolgozni, nem tudom, hogy ott mi a helyzet.
Menjünk tovább. Néhány évvel ezelőtt veled készült interjúban azt állítottad, hogy döntéseinket nem csak észérvek alapján, hanem legalább annyira érzelmileg hozzuk meg. Ezt nem tudom, hogy mikor mondtad, de azt tudom, hogy 2002-ben ezért Nobel-díjat kapott egy közgazdász, egy bizonyos Daniel Kahneman.
Hát azt hiszem, ezt azért nem lehet kizárni, mert közösségekben élünk. Ha az ember föl kell, és egy családja körében éri a reggel, akkor már ott vannak azok az emberek, akiket hát szeret, akikkel együtt van, figyel rájuk, igyekszik kedvükbe járni, elfogadja azt, hogy a többiek kedvük az én kedvembe járni, és akkor járnak, és akkor ez él tovább. Tehát egy munkahelyi közösségben is ez nagyon fontos, úgyhogy tehát az a hangulat, amiben az ember végzi a munkáját, és hozza meg a döntéseit, hát szerintem az nagyon befolyásolja azt. Pusztán már csak azt is befolyásolja, hogy mikor hozunk meg egy döntést. Tehát halogatunk valamit, vagy érzünk magunkban elég erőt ahhoz, hogy hát most hát ezen túl kell lépni. Hát ez lehet, hogy ebből nem a legszerencsésebben jövök ki, de hát ezt most már nem halogathatom tovább, és ehhez kaphatok támogatást, ehhez vagy olyan helyzetbe kerülök, hogy dúlok, fúlok, és nem tudok magammal sem egyenesbe kerülni, és a holmiaimmal. Tehát azt hiszem, hogy ez tulajdonképpen a rendszerváltásnak lehetett volna, vagy talán volt is a nagy élménye, hogy az az izoláltság, amiben az emberek többé-kevésbé a félelem miatt, egymástól való félelem egyrészt, aztán másrészt pedig azt hiszem, hogy amikor egy kicsit a tollasodásra volt lehetőség, akkor meg, hogy senki ne lássa bele, vagy ne lásson bele, hogy akkor nekem miért ez van, meg miért az van, meg honnan, minden. Igen. Tehát, és Amerikában is megvolt ez a nyitottság, tehát amiről az előbb beszéltünk, az ehhez is hozzá kapcsolódott, és kicsit én 89-90-ben ezt éreztem, hogy az emberek egymáshoz tudnak fordulni, és kialakul egy olyan lelkesítő légkör, az is volt, ezt nem lehet elvitatni. 89 különösen, még 90 felé is. Úgyhogy én ezt, és hát, ahogy idősödöm, ezt egyre inkább így van, mert az ember kicsit az érzelmei mögé bújik néha már indokolatlanul is.
Egy interjúban egyszer úgy fogalmaztál, hogy a hitről nehéz képet alkotni a mai kultúrában, a szavak is hiányoznak hozzá. Én mégis kérnélek, tegyünk egy kísérletet, hogy valahogy mégis hogyan kontúroznád, hogyha az volna a kérdés, hogy számodra mit jelent az, hogy hit?
A lényegében az, hogy az én világomon kívül, legyek nagyon önző, az én világomon kívül vannak különböző földrészek, egyébek, stb. És itt van a föld is, nekünk meg itt van végül is az a világmindenség, amelyik hát végül is határtalan. De hát e fölött még mindig van valami, és ez a, én azt mondom, hogy Isten, és többen azt mondják, hogy Isten, és a mindennapjaink nem függetlenek attól, mert azt hiszem, hogy lehet úgy is elfogadni az Istent, hogy hát itt egy árok, ott van az Isten, itt vagyok én, és semmi közünk nincs egymáshoz. Elfogadom azt, hogy hát létezik meg azt, hogy mások hiszik. Tehát valahol én úgy érzem, hogy én elfogadom azt, és a hit számomra az, hogy valaki egy lény, mert hát nem tudunk másban, mint személyekben gondolkodni, lényegében tőlem függetlenül létezik, és az egész világmindenség, amelyik csodálatosan van összerakva, mert az anatómia aztán, pláne hogyha az idegrendszer felé megyünk, e fölött van még egy olyan szellemi világ, amelyiknek a hatása a napjainkban is érzékelhető. Tehát nem vagyunk egyedül az örömünkben, nem vagyok egyedül az örömömben, a bánatomban, a mindennapjaimban. Ez egy felelősséget is jelent, mert tulajdonképpen ez az én függőségemet jelzi, de ez egy olyan függőség, amelyik nem határol le rossz értelemben. Lehatárol egy morális rend értelmében, de hát ezt a határozottságot meg el kell fogadnom, mert azért mindennek van határa. Nem csak fizikai határa az én személyemnek, testemnek, hanem a tevékenységnek a határa is valahol ott valami, ami beállik egy rendbe. Tehát van egy rend azon az ember teremtette renden kívül, ami titokzatosan, csodákkal irányítja a napjainkat. Ezt tudnám. Ennek az elfogadása.
Maradva még a témánál, egy idézet, az igaz ember hite által él, olvashatjuk az ismert állítás Habakuk profétától, vagyis a hit életforrás.
Igen, mert megint csak a hitnek megvan a csodálatos oldala, és hogy jó, hát vannak remeték, akik számára, akik ők a hitüket nyilván egyedül élik meg, de azért az a kivétel és az a ritkasság, és a hit az, ami azzal, hogy elfogadja azt, hogy rajtam kívül sok minden van, ott van az embertársam is, és az életünk, az nagyon meghatározzák azok a személyek is, akikkel minket az élet összesodor. Tehát nyilván nincsenek olyan statisztikák, hogy a hívők élnek-e hosszabb ideig, vagy a hitetlenek élnek hosszabb ideig, de azért, ha valami hasonló felmérésekre, talán hogyha utánnéznék, még lenne is tulajdonképpen.
Néhány éve egy előadásodban az mellett érveltél, hogy idézem, tudás alapú társadalom helyett hit és tudás alapú társadalomra van szükség, melyben felelősséget vállalunk végre egymásért és a teremtett világért. Mik voltak az érveid?
Ugye a tudás alapú társadalom az világos, tulajdonképpen úgy a Fabinyi Tamás evangélikus püspök mondta egyszer, hogy korábban egy kiskorú világ élt egy nagykorú egyházzal felvilágosodás előtt. És akkor hát elindult egy folyamat, az ismereteknek a gyarapodása, a tudásnak a gyarapodása, eljutottunk a nagy felfedezésekig, tehát a világnak a tudása egyre nagyobb lett, és az egyház ezt meglepődve figyelte tulajdonképpen, de hát a különbség az egyre inkább csökkent a kettő között, sőt a másik oldalon pedig és az egyház annyira nem figyelt arra, és akkor egy darabig még csak a katolikus egyházat lehet mondani, aztán később keresztény igen. egyházakat, hogy hát nem ismerve eléggé a egyéb egyházakat, hogy elengedte a világot. Tehát van egy nagy tudású világ, és egy tulajdonképpen egy kis tudású egyház. Tehát ennek kellene valahogy kiegyenlítődnie. Na most ahhoz, hogy a világi tudás növekedjen, az arról nem kell külön biztatni az embereket, mert ezt díjazzák mindenféle díjakkal, pénzzel, tehát ez úgy benne van az innovativitás, hát ugye ez is egy ilyen kulcsszó, amit gyakrabban használunk, de hát ez a tudás, és ez jó, mert a tudásnak köszönhetjük azt, hogy az egészségügy egészen megváltozott, és folyamatosan változik az egészségügy. A tudásnak köszönhetjük azt, hogy az agráriumban fantasztikus terméseket lehet elérni, de mindennek megvan az ára. Tehát most már a tudás olyan mértékben kizsákmányolja a világot, hogyha emellé nem teszünk mellé valami fékezőerőt, akkor a tudás az önmaga dugájába dől, illetve az egész emberiség ezzel együtt. Tehát ahhoz, hogy ez egyensúlyt kapjon megint, mert nem volt véletlen az, hogy az nem véletlen, hogy az egyház és a világ nem jó az, hogy ennyire külön van egymásba kéne folyni a kettőnek, és bizonyos értelemben csúcsokat jelenteni itt-ott. De az, hogy mindenki lássa, vagy minél többen lássák a tudás határait, hát ahhoz el kell fogadni azt, hogy nem vagyunk mindenhatók, nem vagyunk mindentudók. És akkor ez már nincs messze attól, hogy de azért valaki van, aki az emberek fölött is, akihez lehet fordulni, akivel mindennapi kapcsolatot lehet találni, még akkor is, hogyha nem kérjük. De az életünkben de számtalan csoda előfordul, véletlen találkozások, amire az ember nem is figyel már oda, és nem is kell ebből nagy ügyet csinálni. De ahhoz, hogy ez teljes legyen az egész, és hogy a tudás a határait respektálja, a földdel szembe például, a környezettel szembe, ahhoz nagyon fontos lenne valami, ami a tudáson kívül van. És ez a morális, tehát az etika, amelyiknek viszont az alapja, az mégiscsak egy emberen kívüli, egy általános dolog, ami a mindennapjainkban csak mint hatás érvényesül, de amelyeknek a téziseit valahonnan, máshonnan kéne venni, és hát erre a tíz parancsolat egy jó forrás volt.
Egy enciklikában olvastam, hogy a hit és az értelem olyan, mint két szárny, amely lehetővé tesz az emberi szellemnek, hogy felemelkedjék az igazság szemlélésére.
Igen.
És ez egy nagyon jó, hogy, mert egy szárnyal nem lehet.
Nem lehet csak körbe
vagy úgy se lehet, hogy egyensúlytalan dolog, úgyhogy ez így jól megjegyezhető. Igen ám, de ennek a két szárnynak a izmai, mozgatói tulajdonképpen a tudomány emberei, másik oldal az egyháznak az emberei, akik között én úgy látom, hogy a legutolsó években Magyarországon például vannak szimpatikus példák, hogy összejönnek együtt, és megbeszélnek bizonyos dolgokat. Milyennek látod ennek a perspektívikus esélyét, hogy ez vajon felismerődik-e ez mindkét oldalon kellőképpen, és ez a folyamat, ez egy hosszabb távú közeledést és eredményesebb kapcsolatot fog jelenteni?
Ez nagyon fontos lenne, és tényleg szóval mondjuk azt hiszem, hogy a jövőt nehéz elképzelni ennélkül. Ilyen megosztott világ, az nem jó ilyenben élni egyszerűen, pláne akkor, ha valaki mind a kettőhöz tartozónak érzi magát, tehát jobb lenne egy világról beszélni. Én örömmel látok minden ilyen próbálkozást, és mondom, hogy majd korábban a beszélgetésben mondtam, hogy magam is igyekszem ebben részt venni, éppen a családi adottságok alapján is nagyon fontos lenne. Fontos lenne a nyelvben kicsit közeledni, tehát a fogalmok fontosságát látni. Valahogy a határtalanság az, ami most kicsit aggasztónak tűnik a világban, mert annyira okosak lettünk. Turista útra lehet menni már a világűrbe, meg a holdra. Tehát, és az ember állandóan feszegeti ezt, és miért ne feszegesse? De azért akkor valahol mégiscsak kellene egy olyan szellemi buroknak lenni, ami egy olyan keret lenne, amiben a határtalanságnak a kockázatait is lehetne számba venni. És hát akkor hát mit vállal az emberiség? Hát, hogyha az emberiség ki akarja magát lőni a földről mindenestől, hát ez nem lenne nagyon jó gyerekeinknek, unokáinknak. És az se lenne jó, hogyha a hívő emberek azok csak akadály lennének, és csak figyelmeztetést adnának, tehát, mert az megint csak nem jó. Tehát itt egy közös lelkiismeretnek kéne lenni, és az, amit ki hozzá tud tenni, mert a hívő embereknek is van foglalkozásuk természetesen, tehát nem csak hisznek, és nem csak vallásosok, hanem valahol ott vannak az életben, és azt jól csinálják, éppen jól csinálhatják, mint a nem hívő emberek. Az, hogy ne fedd a szemmel nézzenek egymásra, hogy a felelősséget valahogy közösen, és talán azt gondolnám, hogy a felelősségérzés az a hit oldaláról parancsolóbb, hogyha ezt mondhatnám. Ahol az ember...
Várható.
Ahol az ember, ugye mégis a bűnről mégiscsak keveset beszélünk, de hát az ott van, és a bűn elkerülése, és a bűnnel járó következmények. Igen, tehát nagyon ki kéne kerekíteni a világunkat. A technika fantasztikusan előre haladt, nagyon jó dolgok vannak, csak az élet ennél több.
Réthei Miklóssal Veszelovszky Zoltán beszélgetett. A beszélgetés harmadik részét holnap 16 órakor hallhatják.